Kedves hallgatóink, elkészült a padlásra vezető belső lépcsősor és a tető. Az építési munkákat befejezték az avasi református templomon. Hamarosan látogatható lesz a tetőtér, az ásatási leleteket bemutató kiállítása azonban még várni kell. A tervek szerint a fellelt leleteket a lépcsőfordulókban réteg és kor szerint rendszerezik majd. Lesz egy interaktív tárlat is, fényfestéssel, projektoros kivetítéssel mutatják majd be a feltárás jeleneteit. A műemléktemplom felújítása 2019-ben kezdődött, a rekonstrukció alapját egy turisztikai fejlesztés adja, amelyre uniós pályázaton építőipari munkákra nyert mintegy 183 millió forintot az egyházközség. A pályázaton elnyert összeg azonban nem lett volna elegendő ilyen nagy volumenű munkákra. A menet közben felmerülő pluszmunkák közel 58 millió forintba kerültek. Ezt minisztériumi és a tiszáninneni református egyházkerület támogatásából fedezték. A belső felújítást pedig egy német testvérgyülekezet és a Szerencsejáték ZRT felajánlásának, valamint a miskolciak felajánlásainak, közadakozásának köszönhetően tudta megvalósítani a Miskolc-Avasi Református Egyházközség. A riporter Tóth Éva.
Hófehér falak, zsindelytető és egy lépcsősor a Miskolc-Avasi Református templomban. Hangó Istvánnal, a Miskolc-Avasi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk itt a templomban. Befejeződött ezek szerint a templom felújítása?
Az építőipari része, igen, az úgy tekinthetjük befejezetnek, hogy nyilván, mivel már az elején kevés volt a pénz, és ehhez kellett szabni, tehát a pénzhez kellett szabni a műszaki tartalmat, ezért is történt az, hogy többször kellett menet közben módosítani a műszaki tartalmat annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló pénzhez tudjuk rendelni. Tehát maradtak el, jól átgondoltan maradtak el olyan munkák, amiket egyszer majd el kell végezni. Ilyen például ugye nyilván bele kell gondolni abba, hogy mivel jár, tehát minden magasan elvégzendő munkát az állványozásokkal elvégeztek. A lábazatoknak a helyreállítása, hogy ez elsősorban kőmunka, ez meglehetősen költséges, érdemben szinte nem kell hozzá állvány, mert úgy nagyjából 80 centitől 2 méter magasáig terjedő területekről van szó. Ezek például elmaradtak, mert hát 10 milliós nagyságrendekről van szó, és erre nem futotta a rendelkezésre álló keret. Ilyenek a templomhoz vezető lépcsők például, amikkel viszont nagyon rövid időn belül valamilyen munkákat mindenféleképpen el kell végezni, mert gyakorlatilag baleset veszélyesek ezek a lépcsőtök féle ok miatt. 4 ilyen lépcsősorunk van, mindegyikkel komoly problémák vannak, tehát nehéz eldönteni, hogy melyikkel hogyan kezdjünk, illetve honnan szerezünk ezekhez segítséget. Ráadásul százas nagyságrendű lépcsőkről beszéltem, már lépcsőfokokat illetően, tehát mennyiségileg is óriási mennyiségről van szó. Lényeg az, hogy a biztonságos közlekedés szempontjából temető és a templom megközelítése tekintetében ezekre rövid időn belül szükség lesz. Nyilván itt többszöri összeülés és minden egyebek okán próbálták úgy kialakítani a műszaki tartalmat. Egyrészt nyilván volt egy pályázati cél, illetve pályázati kötelezettség, azt mindenféleképpen el kellett érni erre a célra adott összegből. Másrészt pedig azokat a munkákat igyekeztek előnybe részesíteni, amihez például ugye állványozást eleve kellett készíteni, és ezeket a munkákat mindenféleképpen igyekeztek elvégeztetni. Pályázati pénz egyébként a belső munkákra nem volt elég, csak a tetőjavításra, a pádogos munkákra, külső falak részleges javítása és teljes festésére, meg a belső lépcsősor, ami ugye a turisztikai látványosság és néhány belső kisebb átalakítása, de például a belső jelentősebb faljavításokra és meszelésre ez nem volt elegendő, illetve ilyen összegekben nem szerepelt. Ezt máshonnan igyekeztünk begyűjteni. Egyébként is adódtak olyan pótlólagos munkák, a eredeti költségvetéshez vagy felmérésekhez mérten, ami különböző okok miatt menet közben jelentkezett. Itt is volt egy 50 milliós nagyságrendű tétel, amit nyilván az alapvető munkák elvégzése okán mindenféleképpen meg kellett csinálni, tehát azoknak része volt. Ehhez kaptunk állami és egyházkerületi segítséget, és a belső munkákat az pedig közadakozásból. Itt nem csak miskolci reformátusok, hanem miskolci polgárok jelentős számban adtak ehhez adományt. tanulmányokat, testvérgyülekezeti, itt a müncheni magyar református gyülekezetről van szó, ők adtak hozzá. Több ízben nem csak ehhez a belső munkához, hanem itt most két olyan tétel is van, egy mennyezeti tábla és a belső festésekhez egy rész hozzájárulás, de korábban is adtak nekünk segítséget. Szerencsejáték, non-profit adott egy jelentősebb összeget még erre a célra, tehát ezek voltak azok a források, amiből a belső munkákat, a belső meszelést, festést és ezekhez kapcsoló faljavításokat el lehetett végezni. Valamint ugye még némi, hogy is mondjam, tehát átfedések és egyebek folytán volt olyan munka, ami másképp alakult és egy kis megtakarítással járt, viszont az elektromos rendszeren menet közben nagyon komoly módosításokat kellett végrehajtani, tűzrendészeti okok, még működőképesség okán is, ott egy jelentős tétel ment hozzá, tehát ami máshonnan maradt, ezt arra kellett fordítanunk, hogy az elektromos berendezések...
Akkor teljesen le lett cserélve a templom elektromos hálózata?
Nem, a helyzet az, hogy ugye ez óriási a templom, tehát ez egy több rétű volt. Van olyan, mint a padfűtések, amit a 2000-es években csináltak, és kitűnő minőségben, tehát ezekkel világon semmi gond nem volt. A 80-as évek, vagy 70-es évek végének felújítása folytán, amit akkor beépítettek vezetékeket, az már részvezeték volt, hogy ezek tűzrendészeti szempontból bírnak jelentőséggel. A tűzoltóság ragaszkodott hozzá, hogy ahol aluvezeték található, netalántán a templomban azt likvidálni kell. Ilyen is volt, tehát ami régebről maradt, például a padlás megvilágítása teljes egészében egy ilyen szakasz volt, míg a belső megvilágításnál, meg a konnektorokban már részvezeték volt, tehát egyrészről a padláson futó vezetékek egy jelentős részét kellett cserélni részvezetékre, másrészről pedig az elektromos szekrényeket teljes egészében fel kellett újítani, ebből kettő nagyobb elektromos szekrény van, tehát ezeknek a belső berendezéseit, kapcsolók, ilyen nagy méretű biztonsági kapcsolókat és egyéb elemeket teljes egészében cserélni kellett, ez milliós nagyság, vagy milliót meghaladó nagyságrend volt.
Eredetileg is zsindejtetős volt ez a templom?
Eredetileg is zsindejtetős volt. Volt egy időszak, amikor nem. Erről vannak is képek, ugye itt tulajdonképpen a századfordulótól terjedő időben egy ideig volt, amikor pala vagy más fedése volt a templomnak. A zsindejt azt a 70-es évek végén állították vissza, mint ugye zsindejfedés, de most a tetőn látható évszámok éppen azt rögzítik, hogy a zsindejezések időszakai mikor voltak, tehát tulajdonképpen az 1900-as évek elejéig és a 1970-es évektől kezdődően gyakorlatilag folyamatában zsindejes volt a templom.
És akkor nézzük ezt a lépcsősort, mert ugye ez egy új elem itt a vasi református templomban, mint egy turisztikai elemként volt szükség megvalósítani ezt a lépcsősort.
Igen, ugye a helyzet a következő, bennünket egy konzorciumi megállapodás keretében Miskolc város vett be egy turisztikai pályázatba a templom felújítására, akkor a város úgy látta, hogy innen lehet bizonyos forrásokat biztosítani, ez egy uniós pályázat volt, és az Avasra vonatkozott, tehát mint belvárosi és ugye pince sorok és történelmi egységként, vagy turisztikai egységként megjelenő arculat, tehát erre volt egy adott pályázat, tehát minden elemennek a konzorciumi megállapodásnak az Avashoz kapcsolódik, az Avas rehabilitációjához, illetve az Avas turisztikájához. Így a templom is, mint ahogy a kilátó is része ennek, vagy ha jól tudom, a Bor Múzeum, meg az Avas tetején a zsidó temető, tehát hogyha egy sorjában nézzük az Avastól a kilátóig, vagy a zsidó temetőig, akkor mind Bortanya, mint vendéglátó egység, tehát tulajdonképpen mind az öt eleme ennek a konzorciumi megállapodásnak az Avashoz kapcsolódik. Kezdve innen a templomtól, ne is mivel ez egy turisztikai pályázat volt, így nyilvánvalóan ugye az uniós pályázat megkövetel sor dolgot az üzemeltetés folytán. Az egyik például az, hogy ugye a turisztikai célt, amit megszabtak, azt eléri az, amit bemutatnak. Valamilyen új elemmel kell kibővíteni az esetünkben ugye a fedélszéknek a bemutatása, ehhez készült a lépcsősor. Valamint az, hogy kibővítik a látogathatóságát ezeknek a létesítményeknek lehetőség szerint még egész éves hozzáférhetéssel, nyitvatartással, valamint azt is előírták, hogy ennek valamilyen módon rentábilisnak kellene lenni, mármint magának ugye ennek a turisztikai attrakciónak, és ezt dokumentálni is kell az érintetteknek, hogy ez nem ráfizetésesen működik.
És akkor nézzük, hogy hol alakították ki ezt a lépcsősort.
Templomnak az elődje egy románkori templom volt, árpádkori, tehát román stílusú templom, amit többször bővítettek, és az utolsó elem egy toronynak a megépítése volt a templom előtt. Amikor megépült a jelenlegi gótikus templom, akkor ez egy lényegesen nagyobb méretű templom volt. A korábbinak a lebontásával, részben annak elemeit is használva, az akkori templom hajója lett tulajdonképpen, illetve hajójának az alapzatai lettek az új templomnak a középhajója, és a két oldalsó hajó, ugye a csarnok templomban annyival bővült a templom. Hosszában is jóval nagyobb lett a jelenlegi templom, és így történt, hogy a jelenlegi templom térbe beépült az egykori torony, ami tulajdonképpen ma a megmaradt csonkatorony része, a legrégebbi építménye a jelenlegi templomnak, és hát ennek a csonkatoronynak a két oldalsó része, ami magában is két olyan alapterület, mint maga a torony. Két oldalán, hogy az egyiken van egy karzatfeljáró, és a másik az egy kőtárként működött eddig, tehát ez ugye egy ilyen félig zárt tér, ez igazából nem kapcsolódik a liturgikus térhez, tehát ez egy kőtár volt korábban, és ebbe a kőtárba vezetik fel ezt a bizonyos lépcsősort, pontosan az egykori torony, ma Csonka torony, és ugye, és akik ismerik a templom történetét, tudják azt, hogy 1544-ben egy török támadásnál ezt a tornyot, magát a templomot, ugye a törökök felgyújtották, a templom bejáratát, ami a torony felül volt, és a torony ebbe a tűzvészbe leomlott. Megmaradt a Csonka torony, amit beépítettek a későbbi templom szerkezetbe, már a 16. században, amikor a reformátusok újjáépítették a templomot, és így tulajdonképpen a régi torony melletti részen ebbe a zárt térbe megy fel ez a lépcsősor.
És ennek a lépcsősornak a kialakítása előtt volt szüksége régészeti feltárásokra?
Így van, tehát a helyzet az, hogy belegondolunk abba, hogy ez egy 11 méter magas lépcsősor. Nyilván ezt megtervezték statikailag, hogy ennek milyen alapozás és hogyan szükségszerű. A érintett szakemberek úgy gondolták, örökségvédelmi szakemberek, hogy nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen nagyszabású építés történik egy adott területen, akkor ezzel gyakorlatilag a későbbiekre nézve hozzáférhetetlenné válik az a bizonyos terület, amin ez felépül. Tehát mielőtt elkezdték volna munkát, régészeti feltárásokat írtak elő.
Nagy tiszteletű úr említette nekem az előzőekben, hogy ehhez a lépcsősorhoz kapcsolódóan egy kiállítást is kialakítanak majd itt.
Igen, tehát tulajdonképpen ennek a új turisztikai programnak három alapvető eleme van, tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a mai viszonyok között és a mai technika eszközeit is számításba véve, azt lehet, hogy egy teljesen új kiállítás készül el majd az korábbiakhoz mérten. Ennek vannak kifejezetten új eleme is, meg elképzelhető, hogy bizonyos részeket használunk a régiből, de azt is feltehetően már teljesen más módon, mint ahogyan korábban. A lényeg az, hogy egy komplex elképzelés alapján tulajdonképpen ennek három alapvető eleme van. Egyrészről, ugye, illetve mondhatjuk azt is, hogy 3-4, mert a negyedik az a bizonyos templom történet, ami hát fokozatosan valamilyen formán felépült. Volt egy néhány évvel ezelőtt elkészített bemutatása a múzeum részéről. Ezek az anyagok megmaradtak, tehát ezek nagy részét általánosságban a templom bemutatására vonatkozóan használni fogjuk. Nemrégiben készült egy animáció, amit Dr. Verszi Zoltán építész tanár készített el a gótikus kövek alapján, ami tulajdonképpen bemutatja, hogy hogyan készült és milyen volt az eredeti gótikus templom, ami bizonyos részében megsemmisült, jelentős részében megmaradt, de másképpen. Tehát a film ezt mutatja be. Ez is része lesz egyéb kiegészítésekkel, valamint a természetben is bemutatásra kerül némi elem, tehát egy bordaívnek a újbóli elhelyezése a adott helyen, ahol az nagyjából állhatott, valamint néhány olyan kőelem, ami korabeli, tehát 16. századi, de már kikerült a jelenlegi építményből, tehát ezek lesznek a úgymond a köves részei a kiállításnak. Van egy olyan elképzelés terv is egy egyesület pályázatában fut, ugyancsak Berecki tanár úrnak a közreműködésével, hogy egy olyan térszemüveg is bekerül majd ide a templomba, amin keresztül a térben megpróbálják visszaadni, hogy milyen volt az eredeti gótikus szerkezet. A másik eleme a kiállításnak, ugye mivel itt régészeti feltárás volt, sírok tömegét ásták 3,5 méteres mélységig, több mint 10 sír került feltárásra különböző korokból. Ebbe például lelkészsírt is találtak. Itt egyrészt egy erre készülő film formájában mutatják, hogy ez az egész feltárás hogyan is készült, egyfajta gyorsított felvétel formájában, tehát a síroknak a feltárása. Másrészt ő pedig tárolókban elhelyezetten a lépcsősoron felfelé haladva a korban nagyjából annak megfelelően helyezik el azokat a sírleleteket, amiket úgy gondolják, hogy érdemes kiállítani, illetve ebbe a térbe elhelyezhető. Ez a másik, és nyilván a harmadik rész, amiből kiindult az egész turisztikai pályázat, vagyis ami az alapját adta, amivel meg lehetett alapozni azt, hogy részt tudunk venni egy turisztikai pályázatba, az pedig, mint új turisztikai elem, a 16. századi fedélszéttáltető vászszerkezetnek a bemutatása, és ehhez épült a lépcsősor. Tehát ezek lesznek az alapvető elemei a kiállításnak.
Ugye ezeket a kiállítandó tárgyakat, ezeket a régi emlékeket hol helyezik el?
Ezek apróság, tehát a sírban találók nyilván azok apró darabok, tehát ezeket ilyen kisebb tárolókban, üvegtárolókban fogják majd elhelyezni. A köveket részben helyszínen, a többit még nem tudjuk, mert ez még egy képlékeny dolog, hogy a jelenlegi térbe, úgyhogy ez ne zavarja az istentiszteti rendet, hogyan helyezhető el, hogy az látogatás szempontjából is élvezhető legyen. Valamint ezen túlmenően vannak még olyan butor darabok is, vagy elemek, amiket valamilyen módon meg lehetne jeleníteni. Itt még az is felmerült, hogy a múzeumban, ez dr. Gyula Éva foglalkozott ezzel, aki mert ő részben terítőkkel foglalkozik, meg a templom történetével is, és a múzeumban tárolnak olyan népi barokból maradt, festett butorzatokat, részben innen a templomból is van, a múzeumban néhány elem, de máshonnan is, amin úgy gondolják, hogy elképzelhető, hogy itt lenne célszerű kiállítani, mert ez egy olyan tér volt, ahol a népi baroknak gazdag butorzata volt.
Van szabadtéri része ennek a lépcsősornak fönt?
Nem szabadtéri része van, hanem ez a lépcsősor, ez tulajdonképpen a tetőtérbe érkezik meg. Zárt rendszerben tűzrendészeti okok miatt, tehát magyarán innen a templomteret zárni kell a tetőtérhez.
De a városra lehet látni?
Nem, ez kifejezetten arra szolgál, hogy a tetőnek a vászszerkezetét meg lehessen nézni. Mivel ez nem egy külső kilátóként működik, hanem egy belső kilátóként, tehát a belső teret lehet onnan szemlélni, és tulajdonképpen amik ablakok vannak rajta, szervízablakok, amik be is világítanak, azok olyan, nem itt, hanem odafenn, azok olyan magasságban vannak, hogy azokon nem lehet kilátni. Tehát a más cél szolgál, egyrészt a fényt visz a térbe, hogy jobban látható legyen nappali fényben, illetve hogy egyáltalán, hogy jól látható legyen ez a viszonylag nagy belső tér. Nyilvánvalóan a zsindelyfedés okán a belső tér teljesen sötét lenne, hogyha nem lenne valami bevilágítás. A másik nagy funkciója pedig az a megfelelő távolságba elhelyezett szervizablakoknak, hogy bármi némű javításokat kell végezni, ugye ez egy magas terület, tehát valahol ki kell menni, megfelelő módon biztosítani kötelekkel, egyebekkel. Ezekhez szükségszerű, hogy legyenek a munkavégzési területhez viszonylag közeleső kijutási pontok, tehát ilyen célt is szolgálnak, ilyen lesz például. Nyilvánvalóan bármikor adódhatnak olyan javítások, a zsindely leesik, elhasad, stb. Beázás keletkezik, javítani kell. Ami biztos, hogy a jelenlegi konzerválási rendszerint a zsindelyeknek a beitatását 5 év után meg kell ismételni, tehát 5 év múlva egy nagyobb szabású munkát a tetőn el kell majd végezni.
Mostani formájában mióta áll így ez a templom?
1460 és 89 között épült a jelenlegi templom, tehát az egyetlen pontos adatunk van erre vonatkozóan, egy falfelirat, az adott korból az északi bejárat fölött, miszerint Mátyás király uralkodásának az idején 1489-ben történt a templomnak a felszentelése Szent István nevére.
És hányszor volt felújítva?
2-4 évtizedenként minimum egyszer volt rajta felújítás. A zsindelyezéseknek a dokumentálható éveit 1666-tól itt a tetőszerkezeten, tehát az utca felül tetőszerkezeten egy számsor örökíti meg 2020-szal bezárólag, tehát a legkorábbi, ami ismert, az 1666, és a legutolsó zsindelyezés éve pedig 2020-ot találunk, vagy 8 évszámot.
Kedves hallgatóink, Hangó Istvánnal, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk a műemléktemplom felújításáról. Elkészült a padlásra vezető belső lépcsősor és a tető. Hamarosan látogatható lesz a tetőtér. Lesz egy interaktív tárlat is, fényfestéssel, projektoros kivetítéssel mutatják majd be a feltárás jeleneteit. A műemléktemplom felújítása 2019-ben kezdődött. A rekonstrukció alapját egy turisztikai fejlesztés adja, amelyre uniós pályázaton építőipari munkákra nyert mintegy 183 millió forintot az egyházközség. A pályázaton elnyert összeg azonban nem lett volna elegendő ilyen nagy volumenű munkákra. A menet közben felmerülő plusz munkák közel 58 millió forintba kerültek. Ezt minisztériumi és a tiszáninneni református egyházkerület támogatásából fedezték. A belső felújítást pedig egy német testvérgyülekezet és a Szerencsejáték ZRT felajánlásának, valamint a miskolciak felajánlásainak, közadakozásának köszönhetően tudta megvalósítani a Miskolcavasi Református Egyházközség. A riporter Tóth Éva volt.